153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Szilig Attila, végzett Szilárd és diák. Köszöntelek, Attila, szeretettel.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Nagy örömöm, hogy Attila elfogadta a meghívást, hiszen a bankett után vagyunk, és gyakorlatilag ilyenkor ma mindenki a nyaralásra indul, és te is délután már indulni fogsz. Hát egy nagyon közkedvelt, mondhatné, évdiákját köszöntök itt benned a Sziládiból, hiszen 3 díjat is kaptál, ugye Pro Excellencia, ami a rendkívül magas, kitűnő tanulmányi eredményezetteknek jár. A nyelvtani versenyen országos OKTV döntőbe jutottál magyar nyelvtanból. Egy szintén nagyszerű Simon Zsuzsanna díjat, Pro Laugem Augendo díjat is kaptam, ami pedig a közösségi tevékenységben lévő nagyon aktív tevékenységeidért jár. Hát először is gratulálunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Én azt gondolom, ez méltán az évdiákja, így együtt. És hát azt a hallgatók nem tudom, tudják-e, de ha nem, akkor elmondom, hogy Attila zseniális beszédeket tud mondani. Én 25 éve tanítok, 26 lassan, és azért van összehasonlítási alapom, és voltak nagyon szép ajkú diákok, akik nagyon szépen tudtak beszélni, de messze nem közelítették meg azt a retorikai mélységben, viccességben, szépségben, ahogyan te tudsz beszélni, most is élvezhettük ezt az évvégén. Honnan van egyébként ez a retorikai készséged? Azért az nem adódik abból, hogy valaki ügyes, jó tanuló és jól megy a magyar nyelvtan.
Szerencsére nagyon sok szereplésen vehettem részt. Már általános iskolában is egy csomó szavaló versenyen, mesemondó versenyen, sőt, még már oviban is. És mivel tagja vagyok a Halas koncertbandnek, velük is nagyon sok fellépésem volt. És talán már ez a kiállás, hogy emberek előtt megjelenjünk, ez nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy tényleg ilyen jó beszédeket egyrészt meg tudom írni őket, másrészt pedig, ahogy elő tudom adni őket.
Ezt értem, de ez még azért mindig nem indokolja számomra, mert mindenképpen ajánlom, a Facebookon rá tudnak keresni a végzős búcsúbeszédre is, amelyet mondtál, illetve a ballagáson is majd elhangzott egy beszéded, amit egyrészt vicces volt, tehát olyan jó ízű elmosolyogta magát a mindenki, aki ott volt, másrészt nagyon mély gondolatok jelentek meg. Tehát az, hogy kimersz állni, meg szavaló versenyeken voltál, az oké. Okay. Na de itt amit mondasz, az szerintem ez egy olyan műfaj a retorika, hogy tényleg nagyon mély legyen, nagyon odaillő legyen, ezek nem indokolják. Tehát, hogy szereted ezt a műfajt, olvasol ilyeneket? Beszédeket?
Olvasni különösebben nem olvasok ilyeneket. Szerintem jön az emberből, ehhez talán egy kis érzék. Hát ezt nem mondom.
De hát van olyan, amihez az embernek ösztönösen tehetsége van, akkor gyakorlatilag neked igen.
Szerintem bizonyára egy kis érzék kell ehhez. Tehát, hogy ezt tanulni nyilván lehet, tanítják is ezt. Igen. De egy kis érzék az mindenféleképpen szükséges hozzá.
Hát nagyon-nagyon ajánlom, érdemes, ezt nehéz átadni, tényleg meg kell hallgatni, ha tehetik, akkor hallgassanak vele. Attila, ugye a beszédedben is benne volt, hogy a 4 vagy 8 évnek, ugye az iskola előtt ez megkoronázása volt ez az idei év, és ez így is történt, már ez a poén, ezt te találtad ki, hogy ez benne van az évfolyamban.
Igen, nagyon sok ilyen koronás poént hallottunk mostanában, féltem attól, hogy nehogy egy kicsit már elcsépelt legyen, de aztán szerencsére nevetett rajta a közönség, úgyhogy ennek örültem is.
Nagyon különleges év ez az idei, és mondhatni, szintén megint hat hivatkozok arra 25 évre, amióta tanítok. Volt már, amikor elindult a kétszintű központi érettség, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerültek a diákok a változás miatt, de szerintem nem volt még olyan évfolyam, aki ennyi nehézséggel szembesült, mint most ez az év, akik most 19-20-ban fejezték be. Szedjük már össze, hogy miért is volt ez olyan nagyon nehéz számatokra.
Főleg tényleg ez a korona krízis.
Ez már csak megkoronázta, de már kezdhetjük avval, hogy ti szembesültetek először avval, hogy nyelvvizsga. Ugye úgy volt, hogy nyelvvizsga kell még az elején.
Így van, sőt, ezt mindig elmondjuk, hogy ez az évfolyam tényleg kifog minden ilyen új.
Nagyon edzettek lesztek.
Az biztos. Megedz minket tényleg ez a, hát a jó Isten talán egy kicsit. Nálunk vezették be a heti 5 testnevelés órát. Ez még talán általános iskolától kezdődött, de ezt is mi fogtuk ki legelőször. Utána tényleg volt a nyelvvizsga, szükséges-e a kötelező nyelvvizsga, vagy sem.
És ez még gyakorlatilag december végéig úgy volt.
Igen, nagyon sok bizonytalanság. Talán ez a szó, a bizonytalanság a legrosszabb, amit átéltünk, hiszen ebből következik a stressz, és minden egyéb. Ugye a stressz egy érettségre készülvén egyébként is hát fokozottan jelen van a diákoknak az életében, de tényleg ez a bizonytalanság, ez pedig aztán főleg megnehezített a dolgunkat.
Nem tudtatok készülni, hogy úgy összegeztem magamban azokat a nehézségeket, amivel szembesültetek, hogy ez is, hogy a nyelvvizsga még sem kell idén, ugye ez gyakorlatilag nem is tudom, január végén derül.
Január, február, igen, ezt is nagyon sokáig húztam.
Holott februárban már be kell adni a jelentkezéseket, tehát, hogy most persze nagyszerű, hogy nem kell, de hogy ezt nem tudtátok. Akkor az, hogy a konkrétan hogy fogtok érettségizni, ugye az már koronavírus miatt volt, tehát nem tudtátok, és emiatt nem tudtatok jól célirányosan készülni. És akkor azt hiszem a harmadik az emelt szintű érettségi, ami szintén nagyon megkavarta a történetet, hiszen most először volt kötelező elvárás, hogy aki főiskolára, egyetemre megy, annak muszáj emelt szintűt választania.
Így van. Azért a többség már eddig is azt gondolom, hogy minimum egy emelt szintű érettségivel készült a felvételire. Azonban tényleg talán, amit a tanárnő is mondott, hogy ez a célirányosság, nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, nem tudtuk, hogy hogyan készüljünk. Eleve az, hogy most akkor csak szóbeli érettségünk lesz, vagy írásbeli. Nyilván mind a kettőre egy kicsit másképp kell készülni.
Hogyne, így van. És tudom, olyan diákok, akik nagyon sok időt fektettek a szóbeli érettségibe, ugye nyilván főleg, aki humán történelem irányultságú, és ugye nem volt, tehát, hogy teljesen másként készültek volna, ha ezt mondjuk tudják. Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, nyilván nem panaszkodni fogunk végig, de ez egy tény, hogy ez most mind megpróbálta ezt a generációt. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szilig Attilával, a Sziládi végzett kitűnő diákjával. Zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket. Egy kicsit helyzetrajzot adunk, hiszen Szilig Attilával beszélgettünk, a Sziládi végzett diákjával. Tulajdonképpen szépen sorba szedtük, hogy ez az évfolyam, egy kicsit az évfolyamról, a most végzett diákoknak a helyzetéről, kihívásairól beszélgettünk, így fogalmazunk, nem nehézség, mert ugye minden, ami nehéz, az megedzi az ember, de hogy nagyon sok mindennel ez az évfolyam találkozott először. Ugye emelt szintű érettségi kötelező volt, és egy kicsit a szabályzás bizonytalan volt, a koronavírus miatt sokan nem tudták, hogy fognak az érettségre készülni. Neked hogy sikerült összességében? Ugye eminens diák, szuper eredményekkel. Azt is tudjuk a kb. 3/4 évvel ezelőtti, fél évvel ezelőtti riportból, hogy pszichológusnak készülsz még mindig?
Igen.
Tehát oda is adtad be a felvételt.
Így van, így van.
Ott mennyi a ponthatár egyébként, Attila?
Tavaly 436 volt a Pécsi Tudományegyetemen, az államilag támogatott.
Hű, hát akkor nagyon magas.
Nagyon magas, bizony.
Nagyon magas. Egyébként általában szerintem azt tapasztalhat, hogy inkább talán kisebbek a ponthatárok, mivel egész egyszerűen kevesebb ember akar, kevesebb fiatal akar beiskolázódni a magyar főiskolákra, egyetemekre, de vannak azért úgymond népszerű szakok, akkor ezek szerint a pécsi pszichológus ilyen?
A pszichológia igen, ilyen. Azért is választottam a Pécsi Egyetemet, mert az egész családunknak nagyon tetszik a város, az a mediterrán jellegű, tényleg egy nagyon szép városról beszélünk. Másrészt az egyetemről is csak jókat hallottam, talán egész hallgató, barát, és tényleg a gyakorlatiasságra nagy hangsúlyt fektetnek, illetve nem titkolom, hogy az is egy szempont volt, hogy ott a legalacsonyabb a ponthatár. Aztán persze máshova is bekerültem volna végül, de mégis biztosra szerettem volna menni.
Mennyi Budapesten a ponthatár?
440 körül lehet, 450.
Uh-huh. Akkor körülbelül nem sokkal magasabb az
nem
a
sokkal, Pécsitől. Nem sokkal.
De mondjuk szerintem tőled több pontot kevesen gyűjtöttél. Tehát volt, amiben pontot vesztettél, hogy
volt
csak az érettségéjeid.
Szerencsére, hál' Istennek mindenből ötöst kaptam. 476 pontom lett összesen, szóval...
Mondom, tényleg, egy hátást.
Tényleg, majd, hogy nem ezzel a pontszámmal már bárhova felvennének, azért féltem rendesen, még hogyha általában tudom magamról is, hogy tényleg szorgalmas vagyok és jól tanulok, azért természetesen én is kicsit szorongtam ettől az egésztől, főleg tényleg, amit már beszéltünk is, ez a bizonytalanság. De aztán hál' Istennek minden úgy alakult, ahogy szerettem volna.
Mik voltak a felvételi tárgyaid?
Pszichológián, magyar, történelem, idegen nyelv, matematika közül kell választani kettőt, és minimum az egyiknek, ugye ez idéntől most már minden egyetemen így van, minden szakon, de minimum az egyiknek kell emelt szintűnek lennie.
És melyikeket választottad? Gondolom a magyart.
Magyarból is terveztem emelt szintűt, azonban lehetősége volt most az idei évfolyamnak körülbelül egy hónappal az érettségi előtt visszalépni az emelt szintű érettségiktől, és ahogy a pontokat számolgattam, ugye azt tudjuk, hogy az emelt szintű érettségi után, hogyha elérjük a 45%-ot, akkor 50 plusz pont jár. Azonban plusz pontokból összesen 100-at lehet gyűjteni, nekem pedig ez a 100 plusz pont már megvolt különböző versenyekkel, nyelvvizsgákkal, és tudtam, hogyha magyar középből egy sokkal jobb eredményt érek el, ami azért esélyes, igen, egy középszintű érettségi mégiscsak könnyebb, akkor a lehető legmagasabb pontszámot tudom így elérni. Amiből emelt szintű érettségit tettem, az pedig a német. Én ugye nagyon szeretem az idegen nyelveket, különösen is a németet, úgyhogy már előrehozott érettségi keretében ősszel meg tudtam csinálni a német érettségit.
De vagyok nyűgözve, azért ez tényleg kiemelkedő, amit a tanulmányi eredményben elértél. OKTV-n két különböző tantályból országos döntőbe jutni, azért nem gyakori. És ugye ez sikerült német nyelvből is, illetve magyar nyelvből is megugornod.
Így van.
Az országos döntőkre nem került sor, ugye? Jól gondolom.
Sajnos nem. Két forduló szokott lenni az OKTV versenyeken, illetve a harmadik lett volna a döntő. Azonban, hogy minél inkább elkerüljük a személyes kontaktusokat, így a döntők idén elmaradtak, és a két fordulónak az eredményéből számították ki a végleges helyezéseket.
És akkor így hogy sikerült, hogy végeztél?
Németből a 21. helyen végeztem.
Ó, fantasztikus.
Kicsit ezért szomorú voltam.
Tényleg, hogy nem próbálhattad ki magad?
Igen. Én nagyon szeretem megpróbálni magam is a tudásomat próbára tenni.
Kíváncsi maradtál.
Igen, olyan jó lett volna tényleg oda menni a többi diák közé. Mindig izgalommal tölt el.
És hát igen, meg a kortársak, tehát hogy gyakorlatilag az ország 30 legügyesebb gyermeke találkozik olyankor egy adott tantályból, igen, vagy egy témakörből. Azért ez biztos, hogy nagyon izgalmas, én megértelek. És ez két tantályból is elmaradt ilyen
értelemben. Így van. Magyarból, magyar nyelv volt a másik, amiből indultam, ott sajnos nem is jutottam volna be a döntőbe. Ott a 35. helyen végeztem.
Így a pontszámításos arány.
Igen. Miatt. És az első 30-at hívják a döntőre, úgyhogy arról sajnos lecsúsztam.
Értem. Hát ez fantasztikus. Ebből is látszik, hogy milyen bonyolult ez a magyar pontszámítási rendszer, de az viszont egyértelműen látszik, hogy milyen ügyes vagy. Azért én azt gondolom, hogy talán azért is sikerülhettek ennyire jól az érettségig, hogy aki rendszeresen versenyző diák, az jobban tudja kezelni a stresszt, tehát tudja, hogy milyen versenyszituációba teljesíteni, és egész egyszerűen ezt is be lehet gyakorolni, amit nem tud más, csak egy-egy másik verseny.
Így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szilig Attilával, aki klinikai pszichológusnak készül. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Szilig Attilával, a Sziládi végzett eminens diákjával, számtalan kitüntetéssel. És pszichológusnak készülsz. Ugye arról beszélgettünk, hogy a pontok megvannak, tehát tulajdonképpen tekinthetjük úgy, hogy a Pécsi Egyetem felvett, és miért választottad ezt, hogy nagyon sok minden mást is választhattál volna ilyen szép tanulmányi eredménnyel?
Már 8. elkezdett körvonalazódni az egy kicsit számomra, hogy mivel szeretnék foglalkozni a későbbiekben. Ott kicsit bele is láttam a pszichológusoknak a munkájába, és ez meg is tetszett, az, amit ők csinálnak. Ugye nagyon-nagyon sokrétű az az ösvény, amit egy pszichológus bejárhat. Ugye alapvetően a pszichológus képzésnél 3 évet tanulnak az egyetemen a hallgatók, ezután viselkedés elemző diplomát kapnak. Azonban ezzel sajnos sok mindent még nem tudnak kezdeni, akár pszichológus asszisztensnek mehetnek el, azonban mindenféleképpen tovább kell tanulniuk valamit. Utána általában 2 évet tanulnak még, és ezután lesznek tényleg okleveles pszichológusok. Azonban nagyon sokféle specializáció, módszertan vár még rájuk.
Mik azok a fő csapásirányok, amelyek elképzelhetők? Ugye itt mi a szünetben beszélgettünk arról, hogy mostani terveid szerint te klinikai pszichológus szeretnél lenni, aki mondjuk valóban a kórházakban, egészségügyi intézményekben a bajba jutott, megrekedt élethelyzetekben segít. Ez ugye egy irány. Milyen irányok vannak még?
Így van, tehát tényleg az egyik a klinikai szakpszichológia. Talán ez áll az egész ranglétrának a tetején, neki is kell a legeslegtöbbet tanulnia talán, viszont az ő számára nyílik meg leginkább később a világ. Ezután vannak mondjuk a kognitív pszichológiával foglalkozók, ők talán kisebb számban vannak jelen manapság, azonban olyan mentális folyamatoknak a vizsgálatával foglalkoznak, mint például a memória, vagy az érzékelés. Így hát aztán például az IT területén is elhelyezkedhetnek, a mesterséges intelligenciával foglalkozhatnak, az adatbányászattal, a felhasználói élményben tudnak fejlesztéseket tenni, interfészekben, tehát tényleg nagyon izgalmas tulajdonképpen ez az irányzat is.
Akik tulajdonképpen azokról beszélünk, akik jobban ismernek bennünket nálunknál, tehát az interneten eltöltött időnket elemzik, nyilván megadott céllal, azért ezt ne felejtsük el. Hát igen, a mesterség és intelligencia egy rendkívül izgalmas terület, ami óriási lépésekben fejlődik. Ez nem volt téged? Mert én nagyon el tudnám képzelni.
Ahogy utána olvasgattam, egyre inkább elkezdett vonzani. Most még tényleg a klinikai szakpszichológia az, ami vonz. Ő ugye a különféle lelki, mentális zavaroknak először is a diagnosztizálásával foglalkozik, majd pedig a korrigálásával különböző terápiák által. Most még valahogy ez az, ami a leginkább foglalkoztat. Ugye nagyon sok klinikai szakpszichológus van, akik ismertek, és akik ezáltal motiválnak is akár.
Kik?
Bagdi Emőke például, Vekerdi Tamás is, ugye, aki idén elhunyt. Tehát tényleg nagy nevek, és mindenféleképpen...
Meghatározó személyiségek, akár országosan igen, igen. is. Hát ez nagyon izgalmas. Van-e még terület? Még látom, hogy a kezeden szedett sorban.
Például az iskolapszichológia, őt egybe szokták venni a tanácsadó szakpszichológusokkal. Az iskolapszichológusnak is nagyon fontos feladata lenne, ugye attól függ, hogy mivel foglalkozik, hogy az adott intézmény mire kéri fel, hogy csak egy adott személlyel négy szem közt folytasson beszélgetéseket, vagy akár behívják egy egész osztályhoz, esetleg az egész iskolának a...
Nyújtson különféle csoportos segítséget, így támogatást, van. Felkészítést?
Igen, igen.
Igen, hát ez Magyarországon vagy van, vagy nincs az iskolákban. Nagyon szerencsés az az iskola, ahol van, például nálunk van, de talán valamilyen formában, ha nem is bent lévő munkatárs, de külső tanácsadóként talán már a legtöbb magyar iskolában van, így jól van, tudom.
Ennek nagyon örülök, hogy itt van nekünk a Református Egymi, ahol nagyon jó szakemberek dolgoznak, nagyon jó pszichológusok. Tényleg egy kicsit nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni arra, hogy az iskola pszichológusnak milyen fontos feladata lenne tényleg, és az iskoláknak, hát amennyire csak lehet, be kellene, hogy vonják őket a működésükbe, ez még sajnos egy kicsit
hadrában áll. Gyerekcipőben van.
Így van, így van.
Valami elindult, de igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a pedagógia, egy iskolában a pedagógiai és pszichológia együtt kell, hogy működjön, és ezt meg kell tanulnunk. Volt erre régen kísérlet, akkor nem igazán vált be, de talán most én is úgy érzem, hogy talán a helyzet is nehezebb. Jobban érzik a tanárnak, és hogy de jó lenne egy pszichológus ezt a helyzetet megoldani. Velük beszélgettél egy kis szakmai betekintés, hogy
mit is csinálnak? Iskolapszichológusokkal igen. Idéntől, tehát 12-ben, amikor bekerültem. Ha nem is szeptembertől, de azt hiszem októbertől elkezdtem beszélgetni az egyik iskolapszichológusunkkal, Valkai Renátával. Főként akkor a pályaválasztás miatt kerestem meg, hogy tényleg alkalmas vagyok-e pszichológusnak, talán egy kicsit megerősítést is vártam tőle, illetve egyáltalán, hogy beszélgessünk magáról a szakmáról. Aztán nagyon fontos, tényleg nagyon fontos az önismeret, úgyhogy később át is tértünk erre az irányra, hiszen tényleg mivel egy pszichológus a személyiségével dolgozik, így nagyon fontos az, hogy ezt ápolja, csiszolgassa, és tényleg tudatában legyen annak, hogy ő saját maga mit miért tesz. Ugye azt tudjuk, hogy szupervízióra is járnak a pszichológusok, tehát a pszichológus is jár pszichológushoz, ami tényleg nagyon fontos. És hát egyrészt azért, hogy belelássanak abba, hogy az ő kliensük mit él át. Ugye a pszichológusoknak kliensük van,
hiszen nem betegük,
a pszichológusok,
hála így van. Istennek.
Egyrészt azért, mert a pszichológusok bölcsészek, ugye nem az orvostudományi karon végeznek, hanem bölcsészettudományi karon.
Szavakkal gyógyítanak, a személyiségükkel, nem pedig gyógyszerrel. Nekem ezért egy icipicit szimpatikusabb, mert hogy tényleg a lélek erejével gyógyítanak. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, egy nagyon érdekes húrt pendített meg Attila, az önismeretet, illetve a saját személyiségünk gondozását, hiszen a pszichológus is, sok más szakma is a személyiségével dolgozik egyértelműen és elsődlegesen. Ezért erről a kérdésről fogom faggatni tovább Attilát, maradjanak velünk, Szilig Attilával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Szilig Attila Szilárd és végzett diákkal, aki pszichológusnak készül, és reményeink szerint semmi nem akadályozza meg most már, hogy szeptembertől a Pécsi Tudomány Egyetem hallgatója legyél. Itt az utolsó beszélgetés részletünkben utaltál arra, hogy az önismeret mennyire fontos, és hogy igyekeztél ezt nagyon művelni, és a személyiség karbantartása is nagyon fontos, hiszen ez egy nagyon megterhelő szakma. Még nem is tudod mennyire, már a végzett pszichológusok elmondják, hogy eleinte egy-két eset is úgy megviselte őket, hogy alig bírtak kijönni belőle. Tehát, hogy nagyon vigyázni kell. Miket művelsz ezen a téren, hogy ez egyrészt önismereted legyen? Kezdjük akkor ebben.
Igen, tehát tényleg nagyon fontos, hogy foglalkozzunk azzal, hogy saját magunkat jobban megértsük, a reakcióinkat akár már tudjuk előre, hogy hogyan fogunk egy adott helyzetre reagálni, vagy éppen miért úgy reagáltunk, ahogyan.
Milyennek a módja? Segíts egy picit, Attila, ha valaki most pont hallgat bennünket, ez egy nagyon hasznos tudás lenne.
Szerintem mindenféleképpen fontos az, hogy szakemberhez forduljunk. Tehát nyilván nagyon jó az, hogyha az embernek vannak barátai, de azért nem érnek fel egy pszichológussal. Nyilván egy barát is a saját tapasztalatai által beszél és próbál megsegíteni, ami nyilván lehet hasznos is, hiszen hát a tapasztalatokról beszélünk, akkor az fontos. Azonban mégis fontos az, hogy akár a saját kudarcai és az átélt élményeit is belehozza a beszélgetésekbe, ami viszont nem biztos, hogy mindig annyira a segítségünkre lesz. Tehát fontos az, hogy egy szakember, aki
független
és ismeretlen, ő segítsen ennek az egésznek a
művelésében, mondjuk így az önismeret művelésében.
Igen.
Mi azt gondolod, hogy mindenképpen talán szüksége lenne mindenkinek rá, vagy ezt lehet mondjuk szakember nélkül is az önismeretet gazdagítani? Mert amit elmondtál, az nekem nagyon tetszett, hogy tudatosan figyelni magunkat, a reakcióinkat, akár előtte, akár utána, hogy miért izgulok ennyire, vagy miért örülök ennyire, vagy miért okozott ekkora örömet, vagy miért okozott ekkora bánatot egy szituáció. Tehát szerintem ez már önmagában, ha erre tudatosan este-reggel időt szánunk, akkor már nagyot léptünk előre, én úgy érzem.
Így van. A tudatosság is nagyon fontos, tényleg. Tudatosan rálássunk a saját folyamatainkra, és igen, én azt gondolom, hogy mindenkinek kellene, hogy járjon pszichológushoz. Aztán ez valakinek tetszik, valakinek nem, valaki egyet is ért vele. Van olyan, aki ettől kicsit óckodik, lehet, hogy éppen azért, mert tényleg dolga lenne ezzel. Sokszor azt látom, hogy félnek attól, hogy na most pszichológushoz járunk, és akkor betegek vagyunk, pedig az előbb beszéltük, hogy kliensek vagyunk, akik bizonyos szempontból segítségre szorulnak, de azonban mégsem betegek. Szerencsére egyre többen keresnek fel pszichológust, akár nálunk az évfolyamon is több évfolyamtársam is járt az iskola pszichológushoz, tehát hogy nem érezték ezt cikinek, ami hát, szerintem nagyon jó.
Nagyon. Egyébként szerintem ebbe azért öles léptekkel haladunk előre, tehát ma már azért egyre kevésbé szégyen az, tehát hogy ez a hiedelem megszűnt, hogy csak a bolondok járnak pszichológushoz. Hát igen, az önismeret, ugye mindenbe benne vagyunk, nem csak a pszichológus, mindenki saját folyamataiba elsődlegesen ő a főszereplő, tehát ezt a főszereplőt megismerni, kezelni, az alapvető fontosságú és nagyon eredményes tud lenni. A személyiségre vigyázni kell, arról is beszéltél. Te hogyan, milyen módszerekkel tartod magad karba, hogy egyensúlyba maradj, örülni tudj az életnek, boldog tud lenni, gondolom ezek mind benne vannak.
Persze, tehát az életnek az egyik legfontosabb, talán az életnek a célja, ugye ez mindenkinél más, azonban én a boldogságot tartom a legfontosabb dolognak, ha az megvan. Nyilván az egészség is nagyon fontos, de a kettő kicsit össze is kapcsolódhat.
Igen.
Ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy
Célnál vagyunk,
igen.
Ki téged lát, az azt gondolom, hogy leri rólad, hogy kiegyensúlyozott és boldog vagy. Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy gyakorló pszichológus mondta nekem, hogy olyan szakemberhez menj, akiről látod, hogy egyensúlyban van és boldog. Mert különben miről beszél? Ha nincs jó frizurája, akkor miért akar a te hajadhoz nyúlni a fodrász?
Igen.
És ez tényleg így van. Honnan meríted a te kiegyensúlyozottságodat, boldogságodat?
A családból tud az ember merítkezni, azt gondolom. Az az egyik legfontosabb. Hát velük töltjük a legtöbb időt. Jó az iskola, a második otthonunk. Azonban a család és a barátok Nagyon fontos ugye az embernek milyen barátai vannak, ott is őket is meg kell válogatni, hát ezt tudjuk jól, inkább nyilván segítségére legyünk másnak is, azonban fontos az, főleg ha egy barátságról beszélünk, hogy kölcsönösen építsük egymást, ne az legyen, hogy valaki lehúzza mindig a másikat, lehet, hogy a másik csak segítő szándékkal van ott, és mindig meghallgatja a barátját, azonban a kölcsönösség az nagyon fontos. És tényleg a hangulatzavarok, a stressz és a szorongás, ami a mai világunkban különösen is jelen van, ezek mind okot adnak arra, hogy felkeressünk egy szakembert, akivel tényleg el tudunk beszélgetni erről, hiszen az interneten rengeteg oldal van, amik ebben próbálnak meg segíteni nekünk, azonban mégis fontos az, hogy személyre szabott módszert és személyre szabott utat válasszunk magunknak, és ebben tud segíteni a pszichológus.
Nagyon imádom. Attila, akik most téged hallgatnak, szerintem 5 év múlva partnereid lesznek. Annyira áramlik belőled a szeretet gyakorlatilag, ami benned is megvan, és amit tudsz sugározni a környezetedbe. És akkor talán befejezésül a Feldmár András, nagyon szeretem, szintén pszichológus, ő mondta, amit én eddig nem nagyon hallottam, hogy pszichológust úgy érdemes választani, akivel szeretett kapcsolatba tudunk kerülni. Mert bármilyen jó szakemberről van szó, igazából fontos, hogy szeressen bennünket, és jót akarjon nekünk. Szerintem ez veled kapcsolatban, és a te pácienseiddel kapcsolatban egész biztos meg lesz, ha ezt a területet választod. Köszönöm, Attila, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést.
Nagyon sok sikert kívánok, és nagyon izgalmas éveket Pécsen.
Köszönöm szépen.
Szélig Attilával beszélgettünk, a Sziládi végzett diákjával. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.